Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Bizonyára sokan nem tudják, hogy Budapesten csak 200 éve van református egyház. A 19. században egyetlen egyház sem fejlődött olyan egyenletesen, mint a kálvinista. Ennek magyarázatát nehéz megadni. A művelődés történeti tanszék vezető professzorával, dr. Kósa Lászlóval beszélgettem.
Valamikor még a török hódoltság előtt néhány évvel már a protestantizmusnak voltak hívei a budai várpalotában, a király udvarban. Később ismert történeti események során, ugye a reformáció terjedésével, egészen a vár visszafoglalásáig, 1786-ig voltak protestáns, tehát valószínűleg evangélikus és egészen biztosan református gyülekezetek is a mai főváros területén. Azután mintegy 100 év szünet következett, mert Pesten és Budán nem volt szabad csak katolikusoknak ingatlant szerezni és állandóan letelepedni, csak a türelmi rendelet 1781 után vált ez lehetővé. A pesti református egyházat 1796-ban alapították újra, ez a Kálvin téri gyülekezetnek az őse, és azt lehet mondani, hogy szinte nulla pontról indult a reformátusság, hiszen néhány tucatnyi református állandó lakója volt ekkor Pestnek a 18. század legvégén. Ebben a református budapesti történetben az az egyedi és érdekes, hogy egy a végén több mint 100 000-es nagy református közösségé nőtt a főváros mai területén a reformátusoknak a lélekszáma. A négy nagy jobb pest-budai felekezet közül, tehát a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita közül egyedül a református mutat 200 éven át állandó és ütemes, néha meredek emelkedést a lélekszámban és a meggyökerezésben. A többieknél mindenütt vannak visszaesések, fogyások, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy sikertörténet idézőjelbe téve.
Úgy tudom, hogy Magyarországon azért a reformátusság és a polgárosodás egészen más kapcsolatban volt, mint mondjuk Nyugat-Európában. Ezekből az adatokból mégis úgy tűnik, hogy talán itt Budapesten volt valami szoros összefüggés a kettő között.
Ez az egyik fő kérdés, amire még nem tudok igazából pontos választ adni. Éppenséggel ez a sikertörténet egy nagyvárossá alakulás, sőt világvárossá alakulásnak a idején megy végbe, tudva lévő, hogy a református egyház eltérően a földrész más református egyházaitól, amely országokban eleve polgári rétegekből verbúválódott a reformátusság, nálunk jobbágyok, parasztok, illetőleg a nemesség, köznemesség egyháza volt. Tehát itt arról van szó, hogy akik Budapestre költöztek, nyilván, hogy ezek ebből a két nagy rétegből kerültek ki, mégpedig elég szép számmal, és egy teljes életformaváltáson kellett keresztül menniük, 19. századra gondolok elsősorban, amikor is letelepedtek itt Budapesten. Nagy kérdés, hogy ezek honnan jöttek, kik voltak, és esetleg külföldről is érkező és itt letelepedő reformátusok milyen szerepet játszottak ebben a történetben. 100 esztendőn át csak a Kálvin téri gyülekezet létezett, holott már több alközpont is volt, majd pedig a két háború között robbanásszerűen önállósultak új gyülekezetek az akkori Budapest területén, és végül az 1950-es Nagy Budapest kialakulásakor jött létre az a helyzet, aminek hát most is a tanúi vagyunk, hogy valamivel több mint 50 gyülekezet van a mai Budapest területén, ezzel messze a legnagyobb református város az országban. Valószínűleg azt kell mondani, hogy talán az egész földrészen is, ha így számoljuk. Más kérdés azután, hogy ezeknek a reformátusoknak egyházi kötődése milyen.
Hallottam egy ilyen adatot, hogy nagyon sok ügyvéd volt a reformátusok között.
Sokféle föltevés van. Egyet például már biztosan tudok mondani, hogy református elkülönülés, tehát református negyed nem alakult ki sosem. Volt egy olyan föltevés, hogy talán a 9. kerület ilyen református központok, tehát a Kálvin tér, Rádai utca, Lónyai gimnázium itt találhatók. Ezt azonban a népszámlálási adatok egyáltalán nem igazolták. Van néhány kerület, ahol nagyobb volt mindig a reformátusok aránya, például Józsefváros is ilyen, egyáltalán nem mutat elkülönülést a református lakosság.
Ez, hogy az értelmiségben kicsit nagyobb volt a súlyuk, ez sem igaz?
Valószínűleg a fővárosi társadalmon belüli református tömb két nagy rétegre oszlik, az egyik persze egy jóval csekélyebb lélekszámú, különböző vezető csoportokban, tehát a politikai, tudomány, hagyományos, még talán az üzleti vállalkozói csoportokban, művész értelmiségben volt erős a 19.-20. Században, illetőleg a társadalom alsó rétegeiben, tehát a munkavállalókban, és ott is inkább az alkalmi munkavállalókban, tehát nagyon sokan jöttek vidékről, különösebb képzettség, foglalkozás nélkül.
Tehát elég pólusos volt akkor a jelenlét.
De ezeket nem tudtuk még eddig igazolni, szóval ezek feltevések, hiszen még ha egy-egy régi presbiteri névsort megnézünk, akkor se tudjuk, hogy azok közül ki volt egyházi, és kinek csak a neve kellett, és ki volt az, aki esetleg soha nem jelent meg ott, ahova őt fölkérték presbiternek.
Az sem igaz, hogy az 1848-as forradalomban a protestánsok részvétele erősebb volt a vezetők között.
Ez is egy elterjedt elképzelés, azon alapul, hogy evangélikus volt Görgei és Kossuth, de nem igazolódott ez sem. Vagy mondjak egy ellenpéldát, az aradi 13 vértanul közül talán egy vagy kettő volt protestáns. Az egyik miniszterelnök katolikus volt, a másik református. Én nem hiszem, hogy ennek volt jelentősége. Az udvar és maga katolikus egyház is 849-ben megpróbálta ezt az egész ügyet protestáns ügynek föltüntetni. Innen van ez a máig élő elképzelés, ez persze nekünk kedves, de hát az igazság, hogy például a megtorlás sokkal nagyobb súllyal nehezedett a katolikusokra, mint a református vezető rétegre. Egy kivételével minden katolikus püspököt elmozdítottak, vagy internáltak, vagy megróttak. A négy evangélikus püspököt pedig mind a négyet, sőt többet börtönbe is zártak. Reformátusnak egyiknek sem esett bántódása, még Szoboszlai pap Istvánnak sem, aki a 49-es kormánynak házigazdája volt.
Úgy tűnik, hogy eléggé homogénen működtek a társadalmi mozgásokban.
Ez egy nemzeti ügy volt természetesen, nem valamelyik felekezeti.
Mi fog születni ezekből a kutatási adatokból? Mit kapunk majd kézbe?
Számos nagyobb tanulmányt már megírtak a munkatársak. Ahogy elnézem az alakulását, egy kétkötetes mű lesz, amit azután különböző adattárak fognak majd kiegészíteni, mint egy függelékként.
Számos példaértékű református személyiségről tudunk. Az egyik ilyen az erdélyi Kemény János, aki református lelkészi hivatása mellett elsősorban az erdélyi irodalom mecénása volt. Nemrég megjelent egy kötet Kemény János és a Helikon címmel. Magyarországon élő fiával, báró Kemény Miklossal Farkas Orsolya beszélgetett.
Nagyapám becsületbeli kölcsönnél volt kezes, nyilván az illető hatrázta, és akkor a rokonok azt mondták, hogy csak abban az esetben fizetik ki az adósságát, hogyha kivándorol Amerikában. Dolgozott, mint liftes fiú, dokmunkás, így tartotta el a családját. Amikor meghalt, akkor a nagymamám jött haza három gyerekkel, és járában voltak kegyelem kenyérem egy rokonnál. Édesapám az iskoláit azt a kolozsvári református iskolában végezte, és ez alatt már az ottani irodalmi körökben részt vett, és szervezte a Remény nevű irodalmi kört. Amikor egyetemre került, akkor ottan is maga köré gyűjtötte az akkori irodalomnak a fiatal kezdő irodalmárait.
Ő lett a kolozsvári Magyar Színháznak az igazgatója.
Igen.
Is.
Volt olyan időszak, amikor a színháznak a díszleteit, a kellékeit is saját pénzéből finanszírozta, hogy a színészek tudjanak egyáltalán fellépni. Valahogy egy olyan kisugárzása volt neki, hogy itt Magyarországon megjelent egyszer egy cikk róla. Valaki azt írta, nagyon javasolja a magyarországi színészeknek, hogy ne álljanak szóba Kemény Jánossal, mert akkor az azt jelenti, mennek Kolozsvárra színésznek. Mert annyira kedvesen és annyira meggyőzően tudott beszélni, hogy nehéz volt ellenállni az ő kéréseinek.
A művészetek iránti szeretetét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy amikor megkapta az örösségét, Maros Vécs tulajdonosaként elkezdte a szegény írókat támogatni és az irodalmat felkarolni.
Ez így igaz, abár teljesen váratlanul szakadt rá az a hatalmas vagyon, amit Maros vidéken örökölt. 1925-ben kezdődött ez a tevékenysége, amikor is régenben egy irodalmi esten felajánlotta, hogy a Maros Vécsi kastélyban évente megszerveznének egy irodalmi találkozót. Ez az irodalmi találkozó lett, végül is a Helikoni Parlament, ezt úgy nevezték, egy írói parlament. Itt összegyűltek a fiatal kezdőírók, már befutott írók is, évente hát néhány napra Marosvécsen, és itten megbeszélték az irodalommal kapcsolatos problémákat. Itt édesapám díjat ajánlott fel az eltelt évnek legjobb könyvéért, legjobb teljesítményéért. Így nyerte el például Szerb Antali azt a 30 ezer lejt, ami akkor hatalmas összeg volt persze. Ezek a találkozók, ezek úgy folytak le, hogy megbeszélések voltak, irodalmi felolvasások, majd utolsó nap felmentek a Havasra kirándulni, majd utána pedig a környék falvainak az emberei összegyűltek, és akkor még egy búcsú irodalmi est volt. Utána volt az embereknek is egy ilyen szórakozási napjuk, ebbe volt aztán minden kötélhúzás, zsákbafutás. Ezért is emlékeznek olyan jól édesapámra.
Milyen ember volt egyébként Kemény János?
Jó volt nem csak színházos irodalmárokhoz, hanem az emberekhez is. Az egyszerű emberek ma is olyan rajongolgással beszélnek róla. Volt olyan is, arra emlékszem, mert gyerek voltam, a hegyekről egy juhász megjelent úgy, hogy a nyaka körül volt egy bárány, és azt hozta be a családnak.
Havasi táj, a falvaknak a lakói a műveiben is előfordulnak.
Igen, általában ezekről írt. Hát így is mondták rá, mindig azt mondták Kemény Jánosról, hogy a havas szerelmese. Emellett a színház szerelmese is van. Én ezt nem is tudom, hogy olyan emberek, akik manapság vagyonosak, egyáltalán meg tudják-e érteni, mert 35 ezer hold földjét adta el azért, hogy a színházat rendbe tudja tenni is, és hogy felvirágoztassa, és fizetést tudjon adni. Szóval az életét arra tette fel, hogy jótékonykodjon. Sütő András írónak mondta el egyszer egy beszélgetésnél, amit Sütő András meg is említ valamelyik írásában. Édesapám azt mondta neki, hogy tudod, 35 ezer hold erdőmet vitte el a színház, annyit adtam el, hogy segítsek a színházon, de ezt nehogy megmond a feleségemnek. Szóval kedves dolog.
Akkor ön méltán folytatója az apai örökségnek.
Szeretném folytatni feltétlenül. Mindig úgy éreztem, hogy valamit tennünk kell végre. Két világháború közötti erdélyi irodalomért, azokért az írókért, akikről tulajdonképpen elfelejtkeztek. Pedig ezek az írók, ezek mindegyik egy óriás volt az ő saját maga nevében. Berde Mária Császár Károly, Endre Károly, Gallai Domokos, Pakocs Károly, Moldován Pál, Szencei László. Nem nagyon láttam ezeknek a könyveit megjelenni. Ebbe a könyvbe, amit szerencsére az IES Alapítvány segítségével, támogatásával ki tudtunk adni, ebben írások is általában ilyen összeállításban kerültek. Nagyon reméljük, hogy sikerült apránként kiadni ezeket a könyveket, hogy neki fogjunk a Helikonisták könyveinek a kiadásának is. Azokat, akiknek egyáltalán nem jelent meg, azokat próbálnánk előszedni, hogy egy kicsit a mai fiatalságot rá tudjuk vezetni az irodalom szépségére.
És itt is van előttünk ez az emlékfüzet. Igen. Gyönyörű kiadás, gyönyörű a borítói.
Az emlékfüzetek közül ez az első egyetlen kiadásunk még. Arany betűkkel van egy sötétzöld alapon a mecénás, alatta a várkastélynak a emblémája fehérben, és alul pedig Kemény János és a Helikon. Az első oldalon, amelyiken fénykép van, az Kemény Jánosnak az egy jellegzetes ülő helyzetet. Ő általában sokszor ült így, egy kicsit hanyatdőlve a fotelben, a jobb kezét fel a feje tetején, de majdnem azt lehet mondani a keresztben, és a másik keze pedig letéve a fotel karfájára. Néha azt mondják nekem, de én nem veszem észre, hogy így ülök le én is. Ebben az emlékfüzetben van Kemény Jánosnak írása, Dzsida Jenőnek, Szabó Lőrincnek van, Áprili Lajosnak, Makkai Sándornak, Sütő Andrásnak van az előszava, ami szintén egy szép cikk.
Itt hátul pedig találtam egy képet, amelyen Kemény János, mint ifjú teológus látható Marosvécsen.
Teológus volt, Marosvécsen tartott istentiszteleteket, ezt a vécsiek most is megmondják, hogy akkor azon a napon, amikor Kemény János tartotta az istentiszteletet, akkor aki csak mozdulni tudott, az mindenki ott volt a templomban. Valahogy úgy tudott beszélni az emberekhez, szószékről is, hogy egyszerűen nem tudtak elmaradni a templomból, hogyha ő volt a pap. Ezen a kép alatt Jékeli Zoltánnak az a kis néhány sora van, amely a sírján is rajta van. Nagyon találói rá, mert ő mindenét odaadta másoknak, a színháznak, irodalomnak és embereknek. Aki rászorult, nála mindig segítséget kapott. míg volt miből, mindenkinek adott. Élete áldás volt. Vándor, ne kérdezz vissza, mit kapott. Tisztában állhat így az Úr elé, hogy minden, ami volt, mindenkié.
Vajon miért került távol ennyire tőlünk ez a mindenét átadó élet? Erre keressük Cseri Kálmán igehirdetésével a választ. Pál apostol Filippi beliekhez írt levelének 3. részéből, a 7.-8. versből olvasok. Amit egykor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. Jézus Krisztusért mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam.
Várj ember szíve kézen, mert jő a hős az Úr. Ki üdvösséget lészen, szent győztes harcos úr. Fénytéltet hozva jön, megtört az ősi átok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő.
Tanulja voltam egyszer egy érdekes jelenetnek, még iskolába jártam, amikor két osztálytársam is bélyeggyűjtéssel foglalkozott. De csak úgy leáztatták, berakták az albumba, időnként összehasonlították, neked mennyi van, szinte mennyiséggel mentek csak. Az egyik azonban elkezdett egy idő után tudományosan foglalkozni vele. És ezzel a fiúval meglátogattuk a másikat. Azonnal előkerült a bélyeggyűjtemény, ki miért szerzett az utóbbi időben, és ennek a tudományos osztálytársamnak föltűnt egy bélyeg a másik gyűjteményében. Kivette, megnézte, nála volt a nagyító is, ugye egy igazi bélyeggyűjtő, azt mindig a zsebbe hordja, azzal is megvizsgálta, és azt mondta, ha ezt nekem adod, az egész gyűjteményem a tiéd. Nem akartam hinni a fülemnek. A fiú gondolkozott, és azt mondta, áll az alkú. És el is cserélték. És utólag derült ki, hogy valami egészen értékes, ritka bélyeg volt az, amit ő ott felfedezett, annál, aki csak a mennyiséggel ment. Nos, ez történt itt Pállal. Azt mondja, hogy az én Uram Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért minden egyebet kárnak és szemétnek ítélek, mert ő benne kaptam meg mindazt, ami nélkül szűkölködtem, és amire szükségem van. Ő csak ugyan kidobott az életéből mindent, ami Jézus számára értéktelen és használhatatlan volt, és magát Jézust tette a főhelyre. A pszichológiában van egy ilyen kifejezés, hogy értékpiramis. Mindnyájunknak van értékpiramisa. Minden ember életében van egy csúcsérték, ami neki a legfontosabb, ami meghatározza minden másnak a viszonylagos értékét is, és aminek alá van rendelve minden egyéb, amit fölhalmozunk ebben a piramisban. Nos, Pál számára a megtéréséig a törvény volt a csúcsérték. A megtérése után Jézus Krisztus lett a csúcsérték. Jézus lett az abszolút tekintély, Jézus lett az ő szuverén parancsoló ura, Jézus kijelentése a számára igazság volt és parancs volt, tőle függött egészen az élete, mint ahogy láttuk, rábízta magát. És ma is minden igazi megtérés ezt jelenti, hogy valaki kidob az életéből mindent, ami Krisztustól elválasztaná, ami az ő követésétől visszatartja, és felértékelődnek azok a dolgok, amik őhozzá közelebb segítenek, és az ő kezében használhatóbbakká tesznek. Ami nekem egykor nyereség volt, azt kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Érdekes, nem csak azt mondja, hogy csekélyebb értékű lett, hanem ilyen radikálisan és keményen fogalmaz, hogy kárnak és szemétnek ítélem. Pedig láttuk, hogy sok becses dolog volt az ő életében. A családja, az iskoláztatása, fiatalon már magas körökben forgott, meredeken ívelt fölfelé a karrierje, és most mindez elveszíti az értékét, nem ezt építi tovább, nem erre hivatkozik, nem ezért tartja magát többnek másoknál, egyáltalán nem tartja többnek magát másoknál, ő írja azt, hogy egymást különnek tartsátok ti magatoknál, és ő írja azt, mármint a Krisztus áldott eszköze, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Amikor megismerte Jézust, nem győzött csodálkozni, hogy ilyen is van, ilyen gazdagság, mi mindent kapott ő Krisztusban. Ezért nevezi őt, ahogy tegnap este röviden már említettem, a korintusi levélben kincsnek. És azt mondja, hogy ő önmagát egy üres edénynek tekinti, és azért is szeretné megüresíteni magát minden fölösleges dologtól, hogy egészen beteljesedjék Krisztussal, ez a kincsünk cserépedényekben van, mégpedig csordultig szeretne beteljesedni, úgyhogy jusson másnak is ebből. Ami kincsünk cserépedényben van. Eddig azzal büszkélkedhetett Pál, hogy milyen családból származott. Most meg azért volt nagyon hálás, hogy az Isten gyermekeinek a nagy családjába befogadta őt Isten Jézus érdeméje. Eddig nagyon értékes volt számára, hogy a római polgár beleszületett ebbe a kiváltságos helyzetbe, és ez nagyon sokat ért. De most azért lelkesedik, hogy a mi polgárjogunk a mennyekben van, honnét a megtartó Jézus Krisztust is várjuk. Eddig is volt sok mindenre erje, de azt csak most meri leírni, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ha önmagát, a maga állapotát, lelki helyzetét jellemeznie kell, akkor ez jelzi, ez a képes helyhatározó, hogy a Krisztusban. Ez az az új közeg, amiben mozog. Az élő Krisztussal olyan szoros közössége van, hogy ez neki teljes védettséget és biztonságot jelent, ebből következően minden helyzetben teljes békességet, derűt és reménységet is. Soha többé nem lesz egyedül, sem küzdelmes életében, sem halála óráján, sem azután, mert ezt a kincset nem lehet elveszíteni, amit maga Krisztus jelent. Én máig emlékszem arra, amikor a megtérésemkor először tudatosodott bennem, hogy mostantól kezdve én soha nem leszek egyedül. Ez mérhetetlenül sokat jelentett akkor. A János evangéliumát olvastuk, és több igében is felfigyeltem el, hogy ezt ígér Jézus azoknak, akik benne hisznek. És életem nehéz helyzeteiben ezt egészen valóságosan tapasztaltam. Megaláztatások között, kihallgatások alkalmával, hatóság előtt, a szüleim avatalánál, műtőasztalon leszíjazva. Mit jelent az, hogy nem vagyok egyedül? A Krisztusban vagyok. Eszembe jutott egy történet, ami évtizedekkel ezelőtt esett meg. Munkásgyűlés volt egy gyárban, és az előadó egy óra hosszán keresztül fejtegette, hogy nincs Isten, és hogy mi következik ebből. Aztán hozzá lehetett szólni. Egy ideig kínos hallgatás volt, aztán egy asszony jelentkezett hozzászólásra. Mondták, hogy ki kell ám jönni a mikrofonhoz. Kimegy ő. És a következőket mondta. Amikor még együtt volt a családunk, én minden nap hálát adtam Istennek, hogy együtt vagyunk, sokan vagyunk, szeretjük egymást. Amikor meg itt ebben a gyárban halálos balesetet szenvedett a férjem, akkor megijedtem. De azt mondtam Istennek, Uram, ha te a jobb körülmények között gondoskodtál rólunk, akkor most a nehezebb körülmények között még inkább számítok erre. Add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket. És ő meghallgatta az én imádságomat. Volt olyan, mondta, hogy nem tudtam másnap mit főzök a gyerekeimnek, de másnapra kirendelte mindig. S felnőttek, megházasodtak. Most, hogy egyedül vagyok, és mondta ott a munkatársainak, hogy tudják közületek, hogy súlyos beteg is vagyok, most meg az a békesség van bennem, hogy milyen jó, hogy szegénységünkben sem vittem haza soha egy szöget se innen a gyárból. Én az én atyámtól vártam a gondoskodást, és ha egyszer meghalok, tudom, hogy az én megváltó Jézusomhoz megyek, mert megígérte, hogy helyet készít az övéinek a mennyben. Én nekem ezt adta, az Istenbe vetett hitem. És akkor odafordult az előadóhoz, és azt mondta, hogy szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy magának mit adott a hitetlensége. Zavarba jött az előadó, és azt mondta, hogy hát ilyen idősödő asszonynak már megbocsátjuk, hogy hisz nem akarjuk elvenni a hitét. Azt nem is lehetne, mondta ez az asszony, de szeretnék választ kapni a kérdésre. Zavarba jött mindenki, helyre küldték az asszonyt, és az elnök gyorsan befejezte a gyűlést. testvér, mit adott neked a hitetlenséged eddig? Bemered vallani magadnak? És akik már megkaptuk ezt a kincset, elmerjük és el tudjuk mondani, hogy milyen végére mehetetlen gazdagságot jelent a Krisztussal való közösség? És hogy azóta nem csak a mi életünk gazdag, hanem másokat is tudunk gazdagítani? Többen ismerik Kosztolányi Dezsőnek a Boldog Szomorú Dal című versét. Abban ő megrendítően leírja azt, hogy mi mindene van, és valami nagyon lényeges mégis hiányzik. Hosszan felsorolja, hogy van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem. És akkor jön hosszan, nagyon szépen felsorolva, hogy a modern töltőtoltól a közmegbecsülésig már mindent megkapott, és még mindig van egy űr az életében, és ezt nem tölti ki semmi. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porigégtem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Isten ezt a kincset kínálja nekünk. Amikor a kincset visszakapja valaki Krisztusban, attól kezdve otthon lesz igazán itt a világban is, mostoha körülmények között is, de otthon lesz az égben is. Olyan nagy szeretettel kínálja ezt.
Jól készítsétek útját, a vendég már közel. Minék így ülölt út állt, azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, egy csúcs, amibe szálljon, hogy útja készen álljon, a Krisztus megjelen.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Nemrég hallottam, hogy feltalálták a felfújható templomot. Mintha legalábbis a spanyol viaszról szóltak volna, így fogalmazott valaki. Milyen nagyszerű, mert bárhol a pusztában egy kis pumpa segítségével egyszerűen odavarázsolhatják Isten házát. Igen, körülbelül így képzeli el sok ember a hitet. Előveszem, amikor akarom, egy az életemtől idegen, mégis vonzó szentséget felfújok, és kitöltöm az életem egyik hiányát. A földön túli, a transzcendens iránt. Sajnos még a tömegkommunikációs eszközök is sok esetben direkt vagy indirekt módszerekkel ezt sugallják. Isten nem e világból való, tehát nem elérhető a mi eszközeinkkel. Ezért az isteni dolgok elválnak a mi ügyeinktől, mondják. Mivel azonban az embernek van igénye a hitre, ezt a vágyát is a fogyasztási készsége alá rendeljük. Legyen egyházi fogyasztó is, a sok egyéb felkínál dolog mellett. Ennek a gondolkodásnak egyik megjelenési formája az, amikor teljesen avitt a mai fiatalok gondolkodása számára elérhetetlen módon beszélünk Istenről. Nem a liturgiára gondolok, hanem azon túl, a filmekre, ahol szinte mindig öreg ember a pap, vagy ehhez hasonló közvetett közlésekre, amiből azt szűri le a nagyérdemű közönség, hogy az egyház az öregeké. Számos esetben a mi egyházunk is magára vállalja azt a szerepet, hogy elsősorban az idősekhez szóljon. Persze ennek fontosságát önmagában senki nem tagadja. Ugyanakkor látja mindenki, hogy az egyháztalan ifjúság miféle önpusztításba süpped egyre jobban. Mit lehet ilyenkor tenni? Mai műsorunkban azt a választ szeretnénk erre a kérdésre adni, hogy a tradíciót, a hagyományt kell érthető és megfogható módon erősíteni. Minél erősebb a gyökérzet, biztosabb fogóckodókat adunk tovább, annál többet segítünk a következő nemzedéken azért, hogy ne legyenek szélben ingó nátszálak. Kevés olyan hely van, ami annyit tud segíteni hagyományok őrzésében és továbbadásában, mint a kollégiumok. Egy fiatal és egy 90 éves ember mondja el, hogy mit jelentett neki a kollégium és a hagyomány. Először Simonfi Zsuzsannát hallhatják.
Mit jelent a kollégium, a református iskola, egy zárt világ, egyfajta védettséget adott az akkori világban, de ma is lehet ezt a zártságot úgy fölfogni, mint egy más világ, ami valami más próbál megképviselni. Van egy nagyon otthonos jellege. Ennek megvannak a hátrányai is, amivel meg kell küzdenie annak, aki itt él évekig. Ugyanakkor a számomra döntő dolog az, hogy a gyerekeim úgy nőjenek föl, hogy részesüljenek abban a tradícióban, vagy beleépülhessenek abba, amelyikbe én élek. És úgy gondolom, hogy a tradíció átadásának az egyik legfontosabb szintere az iskola. Tehát mondjuk, ha a verse gondolunk, hogy ne hagyjuk a templomot és az iskolát, hát valóban ez a két legfontosabb helyszín a család mellett. Az utóbbi években nagyon hangsúlyossá vált, hogy a család szerepe milyen fontos. De a tradíció szempontjából azoknak a gyerekeknek az életében, akik a családban nem találkoznak ezzel a református vagy bármilyen más tradícióval, az iskola lehet az, amelyik bevezeti őket. Az életemnek az egyik legfontosabb 4 éve volt. Olyan lenyomata maradt ennek az időszaknak, még fontosabb volt, mint az előtte levő. Az biztos, hogy a férjem rendkívüli módon, nem féltékenységnek kell ezt nevezni, de valami hasonlót élt meg, a barátai, meg mindenki debreceni, vagy legalábbis nagyon sokan, és volt valami olyan számára elérhetetlen kapcsolat így közöttünk, a debreceniek, amiket mi tudtunk, meg átéltünk, meg csak ilyen utalások, és akkor ehhez ő nem fért hozzá. Szerintem ezt mások is tapasztalták, viszont mesélték osztálytársaim, hogy amikor eljöttek a házastársak évfolyam osztálytalálkozókra, akkor ezeket a történeteket ők is annyit hallották, hogy szinte ők is otthon tudtak ott lenni, és egy bekapcsolódtak ebbe, tehát fölvették ezt a fonalat, és nekik is megjelent ez a világ. Autonóm módon egy ilyen teljes egész világ volt, amit hogyha engedték, vagy hozzásegítették a kívülállókat, akkor azoknak ez nagyon jó volt.
Mennyiben változott az iskola? Tehát most már anyaként egy kicsit másképpen látod az egyházi iskolákat. Ma nem az a világ van, és ma talán egyre nehezebb azt nyújtani, amit akkor nyújtott az iskola.
Igen, akkor úgy gondolom, hogy aki ezt az iskolát választotta, annak nagyon egyértelmű volt, hogy miért küldi oda a gyerekét. Ezzel egyfajta hátrányt is vállalt a 70-es évek vége felé. Tehát egyfajta megkülönböztetés járt ezért. Ma már nagyon mások az iskolák, a lehetőségek és a feladatok is. Azoknak a gyerekeknek, akik egyházi iskolába járnak, azoknak olyan előnyük származik ebből, túl azon, hogy a gyülekezetekben ismerkednek meg ezzel a tradícióval, illetve hogy otthonról hozzák magukkal. Van olyan, amit csak az iskola tud adni. Ennek a tradíciónak a megélésében van, ami később nem adható meg. Hogy olyan magától értetődően jelenik meg, hogy mit jelent reformátusnak lenni a köszönésben. Bemész egy református iskolában, akkor ott egy idegennek is áldásbékességgel köszönnek, és a gyerekek is fölveszik ezt, és van egy ilyen nagyon kedves természetessége, hogy ott mindenki így köszön, ami ha valaki rosszul érzi magát, ilyen gettó jelleget is adhat neki, de én úgy gondolom, hogy sokkal inkább valamiféle saját világ, egy külön világ, igen. Amibe beleszületünk, másrészt pedig elérhetővé kell tenni. Utat kell építenünk, hogy ehhez a tradícióhoz kapcsolódjanak. Ebből a szempontból az iskoláknak még egy kicsit a szerepük nagyobb lehet, mint a gyülekezeteknek.
Hogy ma nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Mitől református egy iskola?
Azt kell kimondani, hogy van egy református tradíció. Hogy ez mit jelent, azt gondolom, hogy erről kéne beszélni. Sokkal többet kéne beszélni, mint amennyit beszélünk. Egyelőre így rá kell hagyatkozni, hogy igen, van, de ennek a kibontása vagy a megfogalmazás nagyon fontos lenne.
A tradíció szó, úgy látom, nagyon kulcs szó. Mit értsünk ez alatt, vagy miért ilyen fontos ez?
Számomra ez, hogy hagyomány, nem egyszerűen egy ilyen üres, vagy valamilyen formális dolog. Ez nagyon sokszor került háttérbe, pontosan azért, mert értéktelen máznak tekintették sokan. Én pedig úgy gondolom, hogy a hit fölött nincs hatalmunk. Sem a saját, sem a gyerekeink hite fölött. Viszont mindenféle hit megjelenik valamilyen formában, és ez a tradíció, ez a mi hitünknek a formája, és ezt nem szabad megtagadni, mert akkor gyökértelenekké válunk mi, mint egyház, és ebben a nagyon sok esetben nem csak identitás zavarra, hanem identitás hiányal küszködő világban. Igen, fel kell mutatni azt, hogy az egyedüli dolog, ami segíthet nekünk, az a tradíció. Ez egy út. Ha eltévejedünk, akkor nagyon ingoványos területre jutunk. Tévedés azt hinni, hogy az embernek mindent magának kell kiküzdenie. szabad ráhagyatkozni arra, amit más megélt, amit az elődeink megéltek. Tehát szabad egy ilyen fonalat fölvenni és tovább folytatni. Akárki próbálkozik azzal, hogy ő ilyen nagyon érthetően meg mai módon fogalmazza meg és vallja meg az ő hitét, előbb-utóbb mindenképpen megszületik egy új tradíció. A mi tradíciónkat kell vállalnunk, nem szabad elszakadjunk tőle.
Miért van az, hogy az embereknek ez a tradíció nem fontos?
Van egy ilyen elmozdulás az egyháznak nagyon sokszor, hogy bizonyos igényeket akar kiszolgálni. Tehát ez a fogyasztói társadalom, ez ugyanúgy megjelenik nálunk, hogy szórakoztas, élményekhez juttas, fogyasztok, ülök és passzívan befogadom, de csak bizonyos dolgokat is megszűröm, és azt, ami nekem a legkényelmesebb. Ez egy nagyfokú silánysághoz vezet mindenképpen. A protestantizmusnak az egyik vadhajtása az a fajta túlzott individualizmus, ami megjelenik az egyházban is, hogy minden áron a saját lelki élményem az, ami előre tolul, hogy olyan nagy jelentősége van annak, hogy velem mi történik, a saját életemnek. Valahogy vissza kéne találnunk egy közösségi gondolkodáshoz, mert így lesz csak közösségi a felelősségünk is, és kilépünk ebből a nagyon magára figyelő kereszténységünkből. Nem hiszem, hogy az a járható út, hogy ezeket a legújabb fajta hangulatokat, meg érzéseket próbáljuk meg aktivizálni, és ezeket beépíteni. Úgy elsodródunk. Olyan érdekes, hát mi is esténként például a gyerekekkel mit énekelünk. Olyan észrevétlenül alakult ki, amit énekelünk, a Krisztus ki vagy nap és világ, régi magyar ének. És akkor valahogy kialakult most a negyediknél, hogy énekeljük hozzá azt a finn esti dalt, ó, terjeszt ki Jézusom. Nem tudom elválasztani a kettőt, de nem is akarom. Helye van az újabbnak is, a dallamosabbnak, ennek a másféle hangulatú éneknek is, és egyszer valamikor elfelejtettem énekelni az elsőt, és valami olyan hiányérzetem támadt, ez is egy ilyen ritus, ami így rögzül belénk itthon, ami mindenféle ilyen tradíciónak a legfontosabb eleme, ez a fajta ismétlődés, ez az állandósága. Rájöttem arra, hogy nem maradhat el. És azt szeretném, hogy a gyerekeimnek ez fontos lenne, hogy ezek az énekek, ezek így a mieink.
A mából, a közelmúlt emlékeiből a háború előtti időkbe megyünk vissza. Elekes Pál emlékezését hallhatják.
1929-ben kerültem Debrecenbe, egy nagyon tájékozatlan kis falusi gyerek képébe. És amikor beléptem a kollégiumba, akkor már rengetegen álltak az udvaron, akik velem együtt érkeztek a Tiszántúl, Isten tudja hány kis falujából. Akkor én 15 éves voltam. És akkor az egyik megkérdezte, hogy te is a képzőbe jöttél? Én is. Kiabáljunk, hogy kik a képzősök, és Gecsei Jancsi elkezdett kiabálni, és összegyűltünk, vagy 20-an. És ahogy ott beszélgettünk, egyszer odajött egy olyan 20-21 év körüli bácsi, és azt kérdezte, hogy ti prepák vagytok? Mondtuk, hogy igen.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy mi tanítóképzősök voltunk. És akkor azt kérdezte ez az idősebb diák, hogy ki tud közülünk orgonázni. Senki se jelentkezett, és akkor rögtön azt mondta, hogy na, akinek van kedve, azt én megtanítom. Felvitt az oratóriumba, és rámutatott az orgona mellett a fújtató nagy billentyűjére, és azt mondta, hogy na fiam, te ezt nyomogatod, én meg ott elől. Állj csak fel, lássuk. Így érkeztem első nap a kollégiumba, és nem mondhatom, hogy rosszabbak voltak a későbbi napok, hát így indult a pályánk. Most visszanézve mindig elmosolyodom, és tele van a szívem melegséggel, hogy milyen rendes emberekkel voltam azért együtt, mert később ezekből kitűnő kántorok és tanítók lettek, és kollégám volt belőlük 4 is Debrecenbe. Aztán hát a tanórára is menjünk be, öreg tanáraink voltak, kevés fiatal, akik az indulás pillanatában már éreztették, hogy jó pedagógusok. Az egyik legkiválóbb tanárom 6 nyelven beszélt. Nagyszerű emlékeket hagyott a tanítványaiba.
Mit jelent ez, hogy kitűnő tanár? Sokszor beszélünk erről, hogy a régi szép idők, a kollégiumi szellem, a nagyszerű tanárok, de hogy ebben mi az, ami megfogható?
Németet tanított többek között. Hát mi eléggé fanyelvűek voltunk németből, és bizony puskáztunk derekason. És egy alkalommal Pákozdi Zoli, aki az első hősi harott volt a második világháborúba közülünk, fordította az Erkőniket. De a Puskát valahogy egy sorral lejjebb olvasta, és a tanár úr végighallgatta derűsen, és amikor a végére jött, akkor azt mondta, hogy Zoli, ebből a magyar 5-ös, a német is 5-ös, de együtt a 2 elégtelen.
És ezt mosolyogva mondta, mi úgy éreztük valamennyien, hogy milyen igaza van. És senkinek se volt tuska a szívébe, mikor kimentünk a fősorra, Pákozdi Zoli is azt mondta, hogy elfogott. Nagyon sok jó tanárom volt életem során. Én azt gondolom, hogy át tudja érezni, és meg tudja érteni a gyerekei gondolkodását. Fiúk között még talán azt is, hogy a fiúk darabosabb és nyersebb magatartását el is tudja viselni. És úgy javít rajta, hogy valamiféleképpen bemutatja annak a fonákságát. Inkább magyaráz, megért, elfogad. Voltak nekem olyan tanáraim a 20 ennyihány év alatt, amíg különféle szinteken tanultam, akiknek az óráin szájtátva hallgattunk. Ma sem tudom, hogy mit mondtak, csak valami elbűvölő, azt hiszem a hangszín, a mondani való, a tartalom, a logika mind együtt adta azt, hogy úgy érezzük mi, hogy kiváló tanár. Volt egy olyan tanárunk, Szemes Károly bácsi, aki az első világháborúba orosz fogságba került, és nagyon szeretett a fogságáról beszélni. Annyira szeretett, hogy mi azért jártunk természettudományi szakkörre, mert ott mindig megkérdezhettük, hogy mi volt Oroszországban, és ő elképesztő dolgokat mondott.
A kollégiumban együtt tetszettek lakni, tehát függetlenül, hogy ki volt képzős, ki volt középiskolás.
Igen, de úgy együtt csak, hogy emeletenként külön, a két szomszéd intézmény gyerekei külön szobába. De együtt is étkeztünk, ugyanaz volt a napi rendünk, mint a többieknek.
Mire tetszik visszaemlékezni szívesebben, a kollégiumra vagy a képzőre?
Most utólag a kollégiumnak varázsa van a szívembe. Nem is tudom, a kollégium valami szentség. Valami olyat adott nekem, amit egyetlen iskola se tudott adni, mindazt, amiért a kollégium örömben, hídben, mondhatnám szomorúságban is megélt, azt valami nagyon átfinomított csomagolásba tanárainktól, a kollégium alkalmazottjaitól, a légkörétől, az oratóriumtól, a könyvtártól, a falakon a régi tanárok képeitől, a fák suhogásától, az orgona hangjától, az ünnepségektől kaptuk, és máig se győzök betelni vele. A kollégium egy csoda. Eszembe jutnak mindazok, amik eddigi 90 évemet igazán boldoggá tették. Úgy gondolom, hogy azoknak jó része valamilyen vonatkozásba kollégiumi életemből származtatja a maga gyökerét.
Emeld föl szíved, féled most meg, te kemény nyakú Izrael. Isten parancsolatját értsd meg, törvényére figyelmezz.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.